Akkor igyekszem, jó. Bocsánat.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 463. dicséret első versét énekeljük, ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakaszból, Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből, az 5. rész 16-tól 26-ig terjedő verseiből. Amíg ezt az igeszakaszt felolvasom, a gyülekezet foglalja el helyét. Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, az 5. rész 16-tól 26-ig terjedő verseiben ekképpen olvassuk Isten igéjét. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, meghallását, szívünk befogadását, és adja, hogy a lélek gyümölcsét teremhessük az ő dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, pünkösd szent ünnepén ezt a tükröt tártad elénk, hadd magasszaljunk téged érte. Hadd magasszaljunk azért, hogy szólsz hozzánk, eligazítást adsz ebben az életben, de hadd adjunk különösen is hálát azért, hogy nem csak a te eligazító szavad szól, hanem adod a te szent lelkedet is, a mennyei erőt, azt a személyt, azt az isteni személyt, aki velünk lehet, ha befogadjuk őt a szívünkbe. Urunk, hadd kérjünk arra, hogy ne szomorítsuk meg a te szent lelkedet. Hadd kérjünk arra, hogy ne álljunk ellent, ne káromoljuk őt, hanem alázatos szívvel, engedelmes lélekkel borulhassunk eléd, várva a te áldásodat. Urunk, ahogyan ebben a tükörben látjuk magunkat, olyan lesújtó a kép, hiszen bennünk is munkálkodik az önzés, a széthúzás, a pártoskodás, az irigység. És te tudod, hogy kinek-kinek az életében mi van, milyen bűn van úgy elrejtve, hogy mi most azt nem látjuk, de te jól látod azt. Ó, Urunk, amikor a bűnök katalógusát hallottuk, feltámadt bennünk a vágy, hogy bár inkább a lélek gyümölcsét tudnánk teremni. Így könyörülj rajtunk a te szent lelked által. Urunk, küldd el a te szent lelkedet erre az órára, hogy értsük a te üzenetedet, Küld el a te szent lelkedet az ige hirdetőjéhez, hogy ne a maga emberi szavait hirdesse. Küld el a te szent lelkedet valamennyiünkhöz, hogy ő készítsen utat egészen a szívünkig, a te igéd számára. És kérünk a te szent lelkedért, hogy az ő erejével tudjunk hívő életet élni. Urunk, köszönjük, hogy a lehetőség készen áll, hiszen a te egyszülött fiad már 2000 esztendeje meghalt a Golgotai kereszten. Urunk, kérünk a te szent lelkedért, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket ő előtte, aki föl is támadt a harmadik napon. Kérünk, hogy őt befogadva a szívünkbe, vezess bennünket az örök életben, az örök élet felé. Urunk, különösen is hadd kérjük a te szent lelkedet azért a családért, amelyik az elmúlt héten ravatal mellett állt meg. Urunk, tudjuk, hogy ha halál szorítja össze a mi szívünket, akkor különösképpen is nehéz rád figyelni. Kérünk a te vigasztalásodért, a te kegyelmedért, a te szent lelkedért, hogy ők is értsék meg a te akaratodat. Így légy most közöttünk, és ajándékozz meg bennünket a te ígéddel és szent lelkeddel. Amen. Istennek az a szent ígéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve üzenetét kívánom közöttetek hirdetni, írva található a már felolvasott helyen Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, az 5. rész 25. versében a következőképpen. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Kedves testvérek, éppen az elmúlt napokban olvastam egy történetet, amelyik Hudson Taylorról, a múlt század egyik legnagyobb misszionáriusáról szólt. Ő Kínában volt misszionárius, és éppen amikor először ment Kína felé, vitorláshajón, gyakran küzdött a hajó szélcsenddel és ellenszéllel. És egyszer, amikor éppen egy olyan sziget mellett ment el a hajó, amelyeken kannibálok laktak, megállt a szél, és a hajó úgy csöndesen, lassan sodródott a part felé. Mindenki elsábadt a gondolattól, hogyha itt most kényszerűen kikötnek, akkor nem vár jó sor rájuk. És a kapitány odament Hudson Taylorhoz, aki már akkor is ismert ember volt, és azt mondta neki, hogyha létezik a te Istened, és hogyha meghallgatja a te imádságodat, akkor imádkozz hozzá, hogy támadjon fel a szél. Hudson Taylor kedves arccal odafordult a kapitányhoz, és azt mondta neki, hogy megteszem a kérésedet, imádkozom Istenhez, csak arra az egyre kérlek, hogy mielőtt elmennék imádkozni, húzzál fel minden vitorlát. Kapitány persze nem akarta magát nevetségessé tenni a matrózok előtt, de aztán később, amikor már egészen veszélyes közelségbe értek ahhoz a szigethez, mégis felhúzza a vitorlákat. Taylor elment a kabinjába, imádkozott, és csak hamar kopogtatott a kapitány a kabin ajtaján, nem kell tovább imádkozzál, erősebb szél is fúj, mint amire szükségünk lenne. Hát van egy nagyobb csoda, mint amikor szélcsendes időben hirtelen feltámad a szél, és van egy szebb feladat, mint ilyenkor felhúzni a vitorlákat. Valahogy ez a történet jutott az eszembe, amikor ezt az igét olvastam. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Pünkösd ünnepe van. Ilyenkor olyan szomorú dolog, hogyha csak emlékezünk a pünkösdi időkre, arra az első pünkösdre, amikor a Szentlélek kitöltetett, Amikor csak emlékezünk, vagy amikor átéljük esetleg azt is, hogy mások életében feltámad a szél, de mi magunk olyan nyomorultak vagyunk, hogy fújhat a szél, a vitorlákat akkor sem húzzuk fel. Ezért olyan jó lenne, hogyha ezen a pünkösdi szent ünnepen minnyájan felvont vitorlákkal hajózhatnánk azon az úton, amelyet Isten mutatott meg nekünk. Ezért ma Isten üzenetét keressük meg ebben a kifejezésben, hogy a lélek szerint járni. Így olvastam, ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint, de az eredetiben itt úgy van, hogy járjunk is a lélek szerint. Ha a lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint. A lélek szerint járni, ez egyszerre lehetőség, feladat és kötelesség. Ezen a három szón keresztül hadd üzenjem most Isten nekünk. A lélek szerint járni szent lehetőség, kiváltság, micsoda gazdagság. Lélek szerint járni ez egy olyan hatalmas lehetőség, hogy hadd mondjak egy hasonlatot erre, igazán az, hogy milyen lehetőség és milyen kiváltság járni, nem is tudja más annyira, mint hogyha valakinek már levágták a lábát, és nem tud többé járni. A mi számunkra gyakran olyan természetes, magától értetődő dolog a járás. De vajon ilyen természetes és ilyen magától értetődő dolog a lélek szerint való járás? A hajósok és az utasok számára is milyen megkönnyebbülés volt, amikor feltámadt a szél, és milyen szent lehetőség, milyen szent kiváltság volt, hogy fel lehetett húzni a vitorlákat, nem is csak akkor, amikor a szél feltámadt, hanem már előtte, és hittel várni, hogy jön majd az Isten szele. Ilyen szent lehetőségekkel van tele a mi életünk. Ilyen szent lehetőség volt Saul király számára is az, hogy őt királlyá választotta ki az Úr. Egy szent lehetőség volt, hiszen királyként tudott volna dolgozni népe javára, Isten dicsőségére. Isten ezt az óriási lehetőséget adta neki, királlyá tette őt. Úgy élhetett volna, mint Isten népének áldott királya. Akár úgy, mint az ő utóda, Dávid király, aki mindig Isten akaratát kereste, és aszerint járt. Hogyha én szeretnék beleszólni ennek az országnak az életébe, lehet, hogy lennének jó ötleteim, de nincs rá lehetőségem. Micsoda nagyszerű dolog az, hogyha Isten egy lehetőséget nyit arra, hogy valamit megtegyünk. Micsoda nagyszerű lehetőség, hogyha adja az ő szent lelkét, és hogyha lélek által élünk, akkor járjunk is a lélek szerint. Vissza nem térő, örökké szent és örökké áldott lehetőség. A lélek által élni. Hadd utaljak most megint az eredeti kifejezésre. Itt egy olyan kifejezés van, hogy lélek által, lélek szerint, lélekre nézve, a lélekre tekintettel lélekben. Egy olyan nyelvtani forma van itt, mint ami ebben a kifejezésben szerepel, hogy nemzetségére nézve magyar, vagy felekezetére nézve református. Egy területre szűkítjük le az érdeklődésünket. Amikor valakivel találkozunk, nem mondunk el róla mindent, csak azt, hogy felekezetére nézve református. Vagy nemzetségére nézve magyar. Ilyen szent leszűkítés az, hogy mi a lélekre nézve élhetünk. De ez egy olyan szent leszűkítés, ami szent kitágulás ami számunkra. Hiszen olyan végtelen lehetőségeket kapunk, amelyeket a lélek nélkül soha nem kaphatnánk meg. Megkaptuk a Szent Lelket, tudunk általa élni, rá tekintettel, reál való tekintettel járni. Micsoda kiváltság! Micsoda kiváltság lehet érteni Istennek az akaratát. Nem kell árván élni ebben a világban. Nem kell kétségek között hányódni. Nem kell törni a fejünket, hogy vajon mi lenne a számunkra a legjobb. Élhetjük úgy az életet, hogy értjük, mit akar az Isten tőlünk. Micsoda szent lehetőség és szent kiváltság. De a lélek szerint járni nem csak kiváltság, nem csak lehetőség, hanem egyszer s mint feladat is. Isten országa tel is tele van ilyen dolgokkal, amelyek egyszerre jelentenek tényt, és egyszerre jelentenek feladatot is. Olyan sokszor el szoktuk mondani, hogy az a kifejezés, hogy szent, egyszerre tény és egyszerre feladat. Hiszen a Biblia tele van arra való utalással, hogy minden élő hitre jutott ember szent ember. Mert a szent szó nem jelent más, mint az, hogy Isten számára elkülönített. Minden élő hitre jutott ember Isten számára el van különítve, fenntartott az Úr számára. Ez egy tény, de ugyanakkor feladat is. Ahogyan maga Isten mondja, legyetek szentek, mert én szent vagyok. Milyen szentül kell élnünk ebben a világban? Szentek vagyunk, hogyha Isten szent lelke él a szívünkben az igaz hit által, de ugyanakkor ez egy feladat is a számunkra, hogy szentek legyünk, hogy a megszentelődés útját lássák rajtunk a kívülállók. És ugyanígy az üdvösség is egy olyan kifejezés, ami egyszerre tény és egyszerre feladat. Egyszerre tény, mert aki Jézus Krisztust befogadta a szívébe, annak üdvössége van, nem lesz, hanem van, de ugyanakkor mégis egy szent feladat is, hiszen Pál apostol így szól, félelemmel és rettegéssel munkáljátok a ti üdvösségeteket. Tény és feladat egyszerre. Ilyen tényekkel és ilyen feladatokkal van tele az Isten országa. Ha valakinek van lába, de nem használja azt, az a láb hamarosan el fog sorvadni. Akinek már eltörött a lába, az nagyon jól tudja, hogy az a 6 heti gipsz mennyire el tudja sorvasztani az izmokat, amikor nem járunk, akkor utána, ahogy leveszik a lábunkról a gipszet, akkor nem tudunk járni, vagy alig, mert annyira elgyengültek az izmaink. Ezért az, hogy van lábunk, az nem csak egy lehetőség, hanem feladat is. Ugyanígy, ha a lélek által élünk, az nem csak lehetőség, hogy élhetünk és járhatunk a lélek által, hanem egyszer s mint szent feladat, hogy járjunk is a lélek által. A vitorlás hajó esetében is ajándék volt a szél, de a vitorlákat felhúzni már nekik maguknak kellett. Fúj a Szentlélek szele, úgy, ahogy annyiszor olvassuk a Szentírásban, de a vitorlákat nekünk kell felhúzni. Hogy a Szentlélek munkába tudjon állítani bennünket. Ez a szent feladat. És ezt részletezi az apostol, hogy ha a lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint. Mert a test cselekedetei nyilvánvalók. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonlóak. A lélek szerint járni azt jelenti, hogy ezeket mind elkerülni. Nem járhatunk a lélek szerint, hogyha bármelyikbe beleesünk ezek közül. Ezek között vannak olyan bűnök, amelyekre talán úgy érezzük, hogy égbe kiáltóak. És vannak olyan bűnök, amelyeket kevésbé tartunk fontosnak. De azt mondja az ige, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik az Isten országát. Ha a lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint, és kerüljük el a test cselekedeteit. Ó, hányszor estél te is bele ezekbe a csapdákba, hányszor estem bele én is ezekbe a csapdákba, mert gyakran, amikor egy-egy ilyen bűnt kimondunk, nem csak a szó szerinti teljesítés az, amit bűnként elkövethetünk. Ó, hányszor beszél Jézus arról, hogy nem csak az a gyilkosság, hogyha valakit késsel vagy pisztollyal megölünk, hanem az is gyilkosság, hogyha haragszunk, hogyha azt mondjuk rá, hogy ostoba, hogyha azt mondjuk atyánk fiára, bolond. És hányszor mondja Jézus azt is, hogy nem csak az a paráznaság, hogyha valaki ténylegesen elköveti, hanem az is, hogyha valaki az ő fele barátja feleségére gonosz szándékkal tekint. Lehet, hogy amikor először felolvastam ezt az igét, akkor az volt a szívedben, hogy te ilyeneket nem követsz el. De vajon nem követsz-e el a gondolataidban? A szíved mélyén, talán a tudat alatt, talán az álmaidban kerüljük el a test cselekedeteit. Kerüljük el a test cselekedeteit, és teremjük a lélek gyümölcsét. Legyen bennünk szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény, mondja az apostol. Ha ezt a gyönyörű gyümölcsöt termi az életünk, akkor elmondhatjuk magunkról, hogy élünk a lélek által, hát járunk is a lélek által. A lélek szerint járni tehát nem csak egy csodálatos lehetőség, hanem egy nagyszerű feladat is. De végül nem csak feladat, hanem kötelesség is. Utaltam már arra, hogy az az ige, ami itt szerepel, ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint, ez az eredetiben úgy van, hogy járjunk is a lélek szerint. De ez a járni kifejezés, ez is egy egészen speciális. Jelenti ezt sorban menni, menetelni, egymást követni, csatarendben vonulni, masírozni, átvitt értelemben beleilleszkedni egy rendbe, alkalmazkodni egy szabályhoz. Tehát nem csak úgy menni, hadd használjam ezt a kifejezést, masírozni, csatarendben vonulni. Mert a lélek szerint járni, az nem csak egy fakultatív feladat, amit el lehet végezni, hogyha éppen úgy tetszik nekünk, hanem kötelesség. Kötelesség méghozzá azért, mert életnek és halálnak kérdése. Kötelesség azért, mert háború van. Háború van, ahol nem test és vér ellen van a mi tusakodásunk, hanem hatalmasságok és fejedelemségek ellen, a gonoszság lelkei ellen, és igazából nem is nekünk van tusakodásunk, hanem Jézus Krisztus a fővezér, és az ő csapatában kell nekünk részt vállalni. Ott menetelni, oda, ahová ő mutatja nekünk, arrafelé vonulni, amerre ő vezet bennünket, azzal is úgy megütközni, ahová ő állít bennünket. És ezért sorolja fel ott, abban az igében Pál apostol az Isten fegyverzetét, hogy megállhassunk a ma gonosz napon, hogy tudjunk hadakozni, és fel van sorolva a hitnek a pajzsa, az üdvösségnek a sisakja, és a többi, és a lélek kardja, Igen, hogyha a lélek által élünk, akkor járjunk is, sőt, hadakozzunk is a lélek által. Forgassuk a lélek kardját, amely nem más, mint az Isten igéje, Krisztus beszéde. Háború van, és ezért csatarendben kell vonulni. Nem fakultatív feladat a lélek szerint járni, hanem kötelesség. Sámson is könnyedén vette azt az elhívást és azt a feladatot, amelyet Isten rábízott. Nem járt olyan hűségesen, mint ahogy elhivatása szerint kellett volna járnia, bele is pusztult ebbe a háborúba. Nem járt hűségesen, mert azt a titkot, ami az erejének a titka volt, egy asszonyi könyörgésre oly hamar elárulta. Elárulta elhivatásának a lényegét, és ezért elszállt az ereje, mert Isten eltávozott tőle. Ezért úgy kellett meghalnia. Mert bár magára döntötte a Dágon templomát, ahol több filiszteust ölt meg, ezáltal a tette által, mint egész életében, de maga is ott pusztult. Saul könnyedén vette elhivatását, bele is pusztult, hiszen háború van, és a lélek szerint járni nem csak lehetőség, nem csak feladat, hanem kötelesség is a számunkra. Lehetőség, feladat, kötelesség. De Isten fölteszi a kérdést neked és nekem, valamennyiünknek, akik most itt ülünk, élsz-e egyáltalán a lélek által? Mert erről addig arról volt szó, hogy járjunk a lélek szerint, ha a lélek által élünk. De fölteszi az Úr a kérdést, hogy élsz-e egyáltalán a lélek által? Mert ha nem élsz a lélek által, nem is tudsz járni a lélek szerint. Élsz-e a lélek által? Pünkösd vasárnapján gyakran felszoktuk olvasni Isten tiszteleteken azt az igét, ami most kimaradt, magát a pünkösdi történetet. És ott, amikor Péter apostol elmondja azt a megdöbbentő pünkösdi prédikációt, aminek hatására végül is 3000 lélek megtért és megkeresztelkedett, amikor úgy érezték az őt körülvevő nép, úgy érezték, hogy mintha szíven találták volna őket, akkor megkérdezték Pétertől, hogy mit cselekedjünk. És Péter ekkor ezt mondta, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Éltek-e a lélek által? Ha még nem, fogadjátok el Isten kegyelmét. Térjetek meg bűneitek bocsánatára Jézus Krisztus nevében. Térjetek meg, fogadjátok el azt a csodálatos megoldást, amelyet ő készített minden emberi bűnre és nyomorúságra ott a Golgotai kereszten, amikor meghalt értünk. Térjetek meg, mert ő feltámadt, és van hová megtérnünk. Térjetek meg, mert elküldte az ő szent lelkét, az ő újjászülő szent lelkét. Térjetek meg, fogadjátok be Jézus Krisztust a szívetekbe, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Így hadd kérdezze tőletek Isten ezen a mai reggelen, vettetek-e már szent lelket? Éltek-e a lélek által? És ha már ki tudjátok mondani a boldogító igent, akkor járjatok is a lélek szerint. Amen.
Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, s a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentene minket e jelen való gonosz világból az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mind örökké. Amen.
Aktualitásban fut az egész lénye, akkor is emlékezik, akkor is ha tervez, akkor csak azt csinálja. Mindentől szabad és mindenre szabad.
Tehát, pusztán gyakorlással ez a dolog elkezd
menni. Ja igen, itt a másik oldala az ennek, hogy a reformációja az ennek, hogy nem ez nem egy tan, amit el kell fogadni, amit értelmileg te elfogadhatsz, és akkor nosza, most már te valami vagy. Az intellektus nem elég, ezek az en-sztorik, ezek a történetek arra vannak, meg az egész kolostori nevelő munka, ha úgy tetszik, az már meglévő mestereknek a munkája tanítványokon, arra mutat, arra visz, hogy az intuícióba átlépjen az ember. Tehát ez egy intuitív megtapasztalás. Ott pedig tudatformáló ereje van a dolognak. Tehát az intuíció világában valóban, amikor az ember fölismer valamit, az egy pillanat alatt, hogy mindent helyre tesz. Amikor fölismertem, hogy ki a Krisztus. Vagy stb. Tehát ez egy ilyen pillanat alatti beállítódás, egy attitűd beállítódás. Ez a megvilágosodás, hirtelen megvilágosodás.
És akkor ez motiválja a cselekvést?
Igen, aztán ebben marad, igen.
És tovább vitteni? Tehát kvárja valaki valakiból vagy mondjuk a férfőkőből.
Igen.
És egy bizonyos dolgok, hogy valamiért csináltad azt, vagy nem tudom, vagy ez teljesen
intézősé teljesen egyszerűen adott körülmények között teljesen megfelelően reagáltam. A magam családi, egyéni, stb. Ezek között számomra ez volt az út. Ezt csináltam.
Azt hiszem, hogy nem is akartam kérdezni, hogy azt mondod, hogy ez működik. Na most ez egy kemény dolog, mert manapság ugye főleg, szóval hogy ez számít, hogy valami működik-e vagy sem. Tehát, hogy ha ez működik, akkor tényleg csak egy ilyen abszolút, ahogy mondtad, hogy teljesen Isten megfogott és kiragadott ebből, tehát nincs olyan, hogy akkor itt valaki rájön, hogy hát akkor mégse. Vagy ez nem egy
ellenér? Logikai úton ebből egyrészt nem általánosítok, én más nem ismerik, aki ebből kijött, én csak a sajátomat tudom. Én azt tudom, hogy ezt, amit most elmondtam, és itt össze tudtam hordani, és remélem elég értelmesen, ezt én 2,5 év múlva Isten világosította meg. Tehát akkor jöttem rá, megvártam, hogy Uram, most mikor írjak erről az egészet, mikor foglalkozzak egyáltalán vele, visszaküldesz-e Uram a buddhistákhoz evangelizálni, vagy ilyesmi, 2 évig nem történt semmi. És amikor éreztem, na most, akkor 3 nap alatt az egész kijött, és akkor jöttem rá, hogy mit csináltam én előtte. Tehát én hiszem, hogy, illetve számomra teljesen egyértelmű, hogy ekkor, amikor Isten mondta, hogy ezt az egészet írjam le, meg foglaljam össze, gondoljam újra végig, már nem kellett, nem volt bennem annyi félelem, meg szellemileg érett voltam, vagy érettebb voltam a dologra, akkor megmutatta, akkor rádöbbentem, hogy mit csináltam. Tehát az egész gondolat, egyáltalán az, hogy mire jó ez az aktualizmus, meg az egész. Miért kellett egyszerűen oda belemenni? Ugye, múlt rá, de jövő szolgálja, mi maradt, jelen, stb. Tehát az egész, hogy logikusan egyszerűen, hogy milyen helyzetből ez az ember, a Gautama és a tanítványai, milyen helyzetből hova tudnak lépni, ezt egyszerűen számomra világos, hogy ezt csak most tudom keresztényként. Tehát logikai úton ezt felismerni, azt nem mondom, hogy nem lehet, Isten mindent megtehet, de ahhoz nem tudom, nálam biztos sokkal intelligensebb ember, néha esetleg Isten ezt az utat is lehet, hogy felhasználhatja, nem tudom. De az biztos, hogy buddhistát meggyőzni arról, hogy ökörsége mit csinál, elég nehéz. Semmi sem lehetetlen, meg csak, hogy mondjam, ez iszonyú keményé teszi az embert, az egész. Szóval nem is úgy, hogy most kemény is ellenáll, hanem egyszerűen gyémánt, lepattan egyszerűen.
És mégis mit történik akkor, amikor fizikailag megbetegedik, vagy közeledik a halálhoz, és
jön ezt a halál nem probléma. Értem, jól hangzik, de komoly. Az az ember, aki pillanatról pillanatra éli az élet és a halál görgetegét. Tehát pillanatról pillanatra meghal a múltnak és él a jövőnek. Egyszerűen az egész tudati attitűd, az ugyanígy, legalábbis gondolja, hogy ugyanígy fogadja majd a halál pillanatát is. Egyszer, akkor ki hol tudik? Akkor megszűnik. Semmi. Ki aludt a gyertya? Tessék?
Akkor szervileg beteg.
Hát akkor szervileg beteg. Akkor most ez az univerzális tudatnak a aktuális problémája, vagy jelene, vagy... Ez van. Mindig abban jön, ami van. Ha az van, akkor az van. Szóval, mondom, ez az ember gyakorlatilag tökéletesen alkalmas mindenféle robot munkára, tökéletesen kihasználható rabszolgának, meg ugye a munkateljesítménye alapján, meg egyebek.
Igen?
Ez, hát ugye buddhizmus válasz, hogy ez karma kérdése. Attól függ, milyen akár a keleti, akár a nyugati karmád. Igen, erre nincs a statisztika egyéni. Vagy egy év, vagy egy élet, teljesen mindegy. Teljesen egyéni, hogy világosodsz meg, hogy mennyi idő alatt.
Itt azért szeretnék feltenni, hogy mondjuk kiképpen látod azt a tényt, hogy az a rengeteg egyeszek, amelyek most itt bizsök a világban, és sajnos egyre inkább itt nálunk is, az igen erőteljesen igyekszik beleépíteni a maga tanításába a keleti misztikát, közt a buddhizmus is. Tehát ennek a fajta, mondjuk, ilyen import buddhizmusnak, és az általában...
Milyen? Bocsás, milyen hagyjuk
volt? Ez ilyen import.
Ja, import, igen.
Ami mögött általában valakinek a meglehetősen aljas és nagyon is evilági érdekei húzódnak meg az esetek többségében. Ez mondjuk miként viszonylik, mondjuk a tanítás jellegét tekintve magához a buddhizmushoz. Tehát, hogy maga a buddhizmus, a tanítás, az
ez még az-e
felhasználható ilyen célokra, igen. Vagy pedig ez mondjuk annak is egy elsilányított, meghamisított változata, vagy is.
Hát egyrészt ugye, azt tudni, hogy a buddhizmus rettentő toleráns, ugye mindenki a maga útját járja. Saját iskoláihoz vagy a többi valláshoz képest ugyanígy áll. Egy kerék küllői, ugyanabban a tengelybe visznek, ugyanarra a hegyre visznek föl különböző utak. Na most, a buddhizmus mindenhol vértelenül terjedt el, mondjuk az iszlámmal mondjuk ellentétben, és érdekes módon ahova került, ott mindig felfrissült. Tibetben a bön, a taoizmus Kínában, Japánban a Shinto szellemkultus, vagy a valami. És érdekes, nyugat felé, amikor elindult második században a maniheizmus, Máninak a ilyen szinkretista, ilyen kevert buddhizmus, zoroasztrianizmus és keresztény elemeket kevert, abban már megjelenik, amikor nyugatra jött, és nagyon jól magába olvasztotta, és később a gnózisnak alaptételeivé vált, valóban élő alaptételeivé a reinkarnáció meg a karmatan. Az más kérdés, hogy én úgy látom a mai napig, hogy erre a karma című dologra valóban nincs más megoldás, mint az aktualizmus, tehát a zen. Én ezt a mai napig úgy gondolom, hogy az, hogy a Krishna ugye személyes megváltó szeretete stb. Kiemelne ebből a törvényből, ha ez létezik, ugye, az szerintem nem járható út, tehát ha ebben a dologban gondolkodunk, és a gnózis, a gnosztikusok annak idején szintén sok mindent belekevertek, és ettől eltávolodtak. Most nem az a bajom, hogy nem zen lett itt is ebből, hanem hogy gyakorlatilag az eredeti tanítás problémafelvetését és megoldási módszerét is eltorzította az, ami átvette. Ugyanúgy, ahogy mit tudom én, a zen szempontból a tibeti buddhizmus az egy elfajzott iskolája a buddhizmusnak, a mágikus dolgaival, meg a tantrával, meg egyéb. Szóval azt nekem annak idején zenbuddhistaként ettől én undorodtam, meg kell mondjam, a tantra, meg egyéb ilyen dolgoktól, és ugyanígy nyilvánvalóan eltorzul az egész. annak ellenére, hogy ez az alaptanítás, hogy ugye különböző létek, amit teszel, amit ma teszel, az a holnapod, ez az, amit vetsz, azt aratsz, ezek az alap ilyen szlogenszerű mondatok beépültek a gnózison, és aztán az a nyugati okkultizmuson keresztül a mai New Age-be. Tehát alaptételévé lett. Tehát egy szép, lassú, meg változó úton, de jelen van. Itt most. Tulajdonképpen 20. század kezdetén a Graf Trükheim, meg ezek az emberek, akik kimentek Japánba, németek hozták be Európába, és aztán utána már megindultak ugye a guruk, mesterek, stb. És most már onnan élőben is lehet a dolgot sajnos kapni, tehát eredetiben is, ahogy tetszik. Nem csak az eltorzított formában.
Érzésed szerint, hogy a mai szektár mennyire tekinthető bizonyos új permanens folytatásainak a késő ókori, középkori gnoszticizmusnak, vagy ezzel a kérdésen foglalkoztál, vagy?
Hát nem tudom, ma, amik itt vannak szekták, ez 19.-20. századi Jehováktól, mormonoktól, stb. Érdekes módon, amelyik belekeveri a magájába, mit tudom én, a Scientology, ugye a Dianetika, ő is ugye tanítja a reinkarnációt, de mindenféle pszichotechnikákat, meg ilyen akármiket alkalmaz, üzleti fogás. Erre kapnak az emberek, az amit vetsz, azt találsz, majd a jövet következő életben sikerül. Egyszerűen alkalmazzák üzleti dologból. Maga, mit tudom én, például, mint a Scientology ajánl ezek a pszichotechnológiák, ezek egyszerűen nem érintik a lényegét a dolognak. A hinduizmus féle reinkarnációt tant tartják meg, vagy veszik fel, vagy újítják fel ezek a szekták. Tehát a megoldást, hogy nincs, aki újjászülessen, ezt a felismerést, amit a buddhizmus hozott, ezt egyszerűen kikerülik. Vagy eltorzítva építik be. Azt hiszem. Tisztán mondom, ahhoz onnan ide jött mesterekkel. Érdekes módon japán zen mesterek viszik be újra a csambuddhizmust az zent Kínába, most a 20. században. Mert ellaposodott, eltűnt az egész. Jöjjön Európában is. Gondolkodását változtatja meg. Nem magát a problémát oldja meg, nem akarja, nem tudja megoldani, hanem a hozzáállásomat. Más tudatállapotba kerül, stb. Ez mindegyik régez. Bocsánat.